bazen hitu kutra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Gödöllőn tartották a Focolare mozgalom találkozóját a Máriapolit. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Az idei nagyszabású Máriapolit a Focolare mozgalom éves találkozóját ezúttal a Gödöllői Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen rendezték meg július 9-e és 13-a között, ahová az egész országból érkeztek résztvevők. Különös technikai újdonság volt, hogy a Máriapoli.hu honlap segítségével már hónapok óta együtt készültek a szervezők és résztvevők, valamint a rendezvény közben is folyamatosan lehetőség nyílt a programok, helyszínek, csoportok felől tájékozódni. Számos választható program, tematikus fórum, sportolási lehetőség, teaház, filmklub és táncház adott lehetőséget a találkozásra és kapcsolódásra. Augusztus 20-án újra szélesre tárja kapuit a Pécsi Püspökség. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a Kovász egésznapos rendezvényére nagy szeretettel hívják és várják a fiatalokat, gyermekeket, időseket, családosokat, de egyedülállókat egyaránt. A Kovász fesztivált 2022-ben Felföldi László pécsi megyés püspök hívta életre, azzal a szándékkal, hogy ahogy kovásztól meg kell a kenyér, úgy kelljen meg, növekedjen és gazdagodjon Jézus Krisztus szeretetében az egyházmegye egyházközségeinek közössége. A fesztivál színes programokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a családok minden tagját Pécs történelmi belvárosának szívében, a pécsi püspökség helyszínein, a Rózsakerttől a püspöki palotáig. Visszatért a földre Kapu Tibor, a magyar kutató űrhajóst és társait szállító SpaceX kapszula kedden Kalifornia partjainál rendben landolt. Miután hajóra emelték a járművet, a négy fős legénység elhagyta az űrkapszulát. Az űrhajósokat Houstonba vitték, ahol regenerációs programban vesznek részt. Ipari parkként képzeli el a Dunai Vasmű területének jövőjét a kormányzat. A Dunai Vasmű területén a hozzátartozó kikötő, az infrastruktúra és a vasutak is állami tulajdonban lesznek. Az üzem épületeire pályázatot írtak ki. Vádemelést javasol a rendőrség a Momentum híd foglalása ügyében. A BRFK közleménye szerint a csoportosan elkövetett közérdekű üzem működése megzavarásának kísérlete gyanújával indított nyomozásban 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kisebb szívműtéte volt a nemzetgazdasági miniszternek. Nagy Mártonnál egy vele született rendellenesség miatt végezték el a beavatkozást a Városmajori Szívklinikán. A mai napon kezdődik a nyári szezonális ellenőrzés. A Nébih szakemberei a többi között lovastáborokat, fröccsteraszokat, valamint a grillezésre szánt húsok előállítóit és a helyi termelői piacokat is vizsgálják. Az egyik legszigorúbb szankciós csomagját készül bevezetni Oroszországgal szemben az Európai Unió, jelentette ki a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint a külügyek tanácsa már közel állt a 18. szankciós csomag elfogadásához, amelyre várhatóan a mai napon kerül sor. Az amerikai elnök vámtarifákkal kapcsolatos ultimátuma, valamint az Ukrajnának ígért új fegyverszállítmányok csak a háború meghosszabbítására fogják ösztönözni Kijevet, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő. Dmitrij Peszkov közölte, a kijelentések értelmezéséhez időre van szükségük, és ha szükségesnek ítélik, Vlagyimir Putyin elnök reagál majd rájuk. A szlovák miniszterelnök szerint az ország gázellátásának biztosítására megoldást jelenthetne, ha 2034-ig mentességet kapna az orosz gáz 2028-tól tervezett uniós import tilalma alól. Robert Fico ezért kérte az Európai Unió 18. szankciós csomagjáról szóló szavazás elhalasztását. Végül a csütörtöki időjárásról. Felhő átvonulások és gomoly felhőképződés mellett több órára kisüt a nap. Több helyen a nap második felében egyre inkább az ország keleti felén várható zápor, zivatar, felhőszakadással. Az északnyugati-nyugati szelet több felé élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 28. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexander Dumas a Három testőr. D'Artagnan szinte elkábította Athos iszonyú története, bár sok mindent nem látott világosan ebben a burkolt vallomásban. Először is, aki elmondta, holt részeg volt. Aki hallgatta, az is jócskán beszeszelt, de mindezek ellenére bárhogy elhomályosítja is az elmét 2-3 butélia burgundi gőze, amikor D'Artagnan másnap reggel felébredt, oly tisztán emlékezett Athos minden egyes szavára, mintha tüzes vassal égették volna elméjébe valamennyit. mennél bizonytalanabb volt, annál inkább sarkalta a vágy, hogy eljusson a bizonyossághoz. Amikor átment barátjához, feltett szándéka volt, hogy folytatja a tegnap félbe maradt beszélgetést. Ám teljesen lehiggadva lelte Athost, senki sem lehetett volna nála zárkózottabb, óvatosabb. Egyébként a testőr, miután kezet fogtak, maga vette ki a szájából a szót. Tegnap ugyancsak felöntöttem a garatra, kedves D'Artagnan, kezdte. Még reggel is éreztem, hogy nehezen forog a nyelvem, és ugyancsak bolondul táncol az üttőjelen. Fogadni mernék, hogy tücsköd bogarat összehordtam. Közben oly merőn figyelte barátját, hogy az egészen belezavarodott. Ugyan, de hogy felett, D'Artagnan. Sőt, ha jól emlékszem, igazán nem mondott semmi rendkívülit. Csodálom, azt hittem fölöttébb gyászos históriát tálaltam elő. Úgy pillantott a fiatal emberre, mint a szíve mélyére akarna hatolni. Bizisten, mondta D'Artagnan, azt kell hinnem, én voltam a részegebb, mert nem emlékszem semmire. De azt nem lehetett félrevezetni, így folytatta. Kedves barátom, nyilván észrevehette, hogy ki a maga módján részeg. Az egyik szomorú, a másik víg. Ha én részeg vagyok, elszomorodom, és mihelyt fejembe szállt az ital, az a bogaram, hogy ami hátborzongató mesét a szamárdadám a fejembe csöpögtetett, az töviről hegyir feltálalom. Ez az én gyengém, be kell ismernem, hogy öreg hiba, ettől eltekintve azonban jól bírom az italt. Oly természetesen beszélt, hogy D'Artagnanban ingadozni kezdett a bizonyosság. Most már értem, folytatta a fiatal ember, és igyekezett megint rátapinteni az igazságra. Igaz ugyan, hogy most is azt hiszem, álom volt csupán, de úgy rémlik, mintha valami akasztásról beszélgettünk volna. Na látja, felelte Athos, és mosolyogni próbált, de belesápadt. Esküdni mertem volna, engem mindig akasztott emberek üldöznek ilyenkor. Igen, igen, folytatta D'Artagnan, most már tisztán emlékszem, mintha, várjunk csak, igen, mintha valami asszonyról lett volna szó. Persze, válaszolt Athos, és szinte elszürkült az arca. Ez a nagy mesém a szőke asszonyról, amikor erre kerítem a sort, akkor már tök részeg vagyok. Úgy van, mondta D'Artagnan, valami szőke, magas, kékszemű szép asszonyról beszélt, akit felkötöttek. Mármint a férje, egy nemes úr, a maga ismerőse, folytatta D'Artagnan, és merőn figyelte Athost. No látja, hát ilyen fonák helyzetbe hozhatunk valakit, amikor össze-vissza fecsegünk, jegyezte meg Athos, és vállat vont, mint aki önmagán sajnálkozik. De ebből elég, D'Artagnan, többé nem iszom el az eszemet, ostoba rossz szokás. D'Artagnan nem szólt semmit. Athos hirtelen másra fordította a szót. Igaz is, kezdte. Köszönöm az ajándéklovat. Tetszik? Kérdezte D'Artagnan. Igen, de csak afféle mutogatni való parádés ló. Tévedés. 10 mérföldet ügettem rajta nem egészen másfél óra alatt, és meg sem érezte, mintha csak a Saint-Sulpice-téren tettünk volna sétalovaglást. Hűha, szinte már sajnálni kezdem. Sajnálni? Hát igen, túladtam rajta. Tessék! Így történt a dolog. Reggel 6-kor ébredtem, kegyed úgy aludt akár a bundas, nem tudtam mihez kezdeni. Még mindig ködös volt a fejem a tegnapi dorbézolástól. Lementem a nagy terembe, és láttam, hogy a mi egyik angolunk lóra alkuszik egy kupecszer, mert az ő lova tegnap kidőlt. Szél érte. Közelebb kerültem, és amikor meghallottam, hogy 100 aranyat kínál egy almás pejért, megszólítottam. Isten ütse a nemes uram, az én lovam is eladó. Méghozzá milyen szép, felelte ő. Tegnap láttam, tisztelt barátjának az inasa tartott a kötőféken. Megérsz 100 aranyat uraságodnak? Meg, nekem adja ennyiért. Adni nem adom, hanem szívesen eljátszom. Eljátsza? El. Hogyan? Kockán. Megállapodtunk, kockát vetettünk, és én elvesztettem a lovat. Hát igen, de a lótakarót azt visszanyertem, fejezte be Athos. D'Artagnan inkább morcosan hallgatta. Nem jól tettem, kérdezte Athos. Mi tagadás nem a legjobban, válaszolta D'Artagnan. Ez a ló lett volna ismertetőjelünk egyszer az egyik ütközetben. Zálog volt, emlék. Athos, ezt nem kellett volna. De képzelje magát a helyembe, kedvesem, folytatta a testőr. Majd meghaltam az unalomtól, meg aztán becsület szavamra utálom az angol lovat. Ha pedig csak ismertetőjelre van szükség, hát nézze, arra jó a nyereg is. Igazán cifraholmi szemet szúr mindenkinek. Hogy hová lett a ló, arra majd csak találunk mentséget, magyarázatot. Ördög bánja, a ló nem él örökké. Gondolj azt, hogy az enyém elvitte a takonykor. D'Artagnan zordon kedve csöppet sem enyhült. Sajnálom, folytatta Athos, hogy szemlátomást ennyire szívéhez nőttek ezek a jószágok, pedig még nem is mondtam el mindent. Miért még? Mit csinált? Miután elvesztettem a lovam 9-10 ellenében, kutya bal szerencse, úgy gondoltam, felteszem a kegyedét. Remélem, nem jutott tovább a gondolatnál, de igen, nyomban valóra is váltottam. A keservét, fakadt ki D'Artagnan türelmét veszítve. Játszottam, és elveszítettem. Az én lovamat, a kegyedét, 7-8 ellenében, mert az egyik 19, a másik 1 hián, de hisz tudja a közmondást. Athos, esküszöm, nincs józan eszénél. Kedves fiam, ezt inkább tegnap este mondta volna, amikor egy csomó ostobaságot összelocsogtam, nem pedig ma reggel. Szóval mind a két lovat elveszítettem, szerszámostól, szerelékestől. Borzalom. Várja, még nincs vége. Tudja, én kitűnő játékos volnék, csak ne volnék olyan makacs. Ám én nem csak iszom, én makacs is vagyok. Most is addig makacskodtam, hisz már semmije sem volt, hát mire játszott? De volt, barátocskám, de mennyire volt? Ott volt még az a gyémánt, amelyik tegnap még az ujján ragyogott. Rögtön szemet szúrt nekem. A gyémánt, kiáltotta D'Artagnan, és vadul a gyűrűjéhez kapott. Ezen a téren szakértő vagyok, magamnak is volt egy-kettő ezelőtt. Becslésem szerint 1000 aranyat is megért. Remélem, szólt komolyan D'Artagnan, és rémületében se élő, se holt nem volt. Remélem, egy szóval sem emlegette a gyémántomat. Éppen ellenkezőleg, rajtunk értse meg, most már csak ez az egy gyémánt segíthetett. A gyémánttal visszanyerhettem a lószerszámos, a lovakat nem is beszélve úti költségeinkről. Athos megöl, kiáltotta D'Artagnan. Szóval a partnerem is rajta felejtette a szemét a maga gyémántján. Én erre rátereltem a szót. De hogy a fenébe képzeli, kedves barátom, hogy a hajnalcsillagot viseli az ujján, és még csak észre se vegye senki? Képtelenség! Fejezze már be, barátom, fejezze be, mondta D'Artagnan, mert bizony Isten kínpadra van a nyugalma. Tessék, 10 felé osztottuk a gyémántot, 100 arany esett egy-egy része. Ugye csak tréfál? Ugye azt lesi, meddig bírom még? Kérdezte D'Artagnan, és úgy érezte, a dű úgy östökön ragadja, akár Minerva Achilleszt az Iliászban. Már hogy tréfálnék, szeretném tudni, mit csinált volna kegyed az én helyemben. 2 álló hete nem láttam embert, már az eszem is elment, annyit enyelektem a sok csókos szájú butéliával. És miért kell emiatt eljátszani az én gyémántomat? Robbant ki D'Artagnan, és idegesen, szinte görcsösen szorította ökölbe a kezét. Várja csak meg a végét, 10 felé osztottuk a gyémántot, egy-egy rész 100 aranyat ért, 10 dobásra tettük fel, és kimondtuk, hogy nincs revans. 13-at vetettünk, és mindent elvesztettem. 13 dobásra. A 13-assal sosem volt szerencsém. Július 13-án volt az is, hogy a hét szentségig, kiáltott fel D'Artagnan, és felpattant az asztal mellől. A reggeli rém történet egészen kiverte fejéből az estelit. Türelem, szólt Athos, már is új tervet kovácsoltam. Az angol igen eredeti fickó, láttam, hogy reggel Grimóval beszélget, Grimó pedig elmondta, hogy csalogatta, lépjen szolgálatába. 10 felé osztottam Grimót, a kevés beszédű Grimót, és feltettem őt is egy kockapartira. Na, ez aztán a szép, mondta D'Artagnan, és önkéntelenül felkacagott. Bizony, Grimót személyesen, mit szól hozzá? És Grimót 10 porciójával, jól lehet, összesen egy ezüstöt sem ér, visszanyertem a gyémántot. És még van, aki azt mondja, hogy az álhatatosság nem erény. Bizisten, remek! Kiáltott fel D'Artagnan, egészen megvigasztalódott, és hasát fogta nevettében. Úgy láttam, visszapártolt hozzám a szerencse. Gondolhatja, tüstén tovább játszottam a gyémántra. A fenét! Szólt D'Artagnan újból elkomorulva. Visszanyertem a lovát, s a ló szerszámát, D'Artagnan. Aztán az én lovamat szerszámostul, majd újra elvesztettem az egészet. Végeredmény, visszaszereztem a kegyedlószer számát, meg a sajátomat. Hát így vagyunk. Isteni fogás volt, nem is erőltettem tovább. D'Artagnan fellélegzett, mintha az egész fogadó esett volna le a szívéről. Szóval megvan a gyémántom? Kérdezte bátortalanul. Épségben érintetlenül, kedves barátom, sőt, ráadásul mindkettőnk Pegazusának lószerszáma is. De mit él ló nélkül a szerszám? Már azt is kiterveltem. Athos, szörnyű sejtelmet gyötörnek. Ide figyeljen, D'Artagnan, ugye rég nem játszott. És egy csöpp kedvem sincs játszani. Jobb, ha nem esküdezik, szóval ott tartottunk, hogy rég nem játszott, ezért most nyilván jó keze van. Hát aztán, még most is itt van az angol meg a cimborája. Úgy vettem észre, igen feni a fogát a lószer számunkra. Amint látom, kegyet fölöttébb ragaszkodik a lovához. Ha rajtam állna, én feltenném a szerszámát a lova ellenében. De mit kezden az angol egyetlen lószer számmal? Hát akkor tegye fel mind a kettőt az angyalát, én nem vagyok olyan önző, mint kegyed. Igazán ezt akarja, szólalt meg tétován D'Artagnan, és önkéntelenül is mind jobban átragadt rá Athos bizakodása. Becsület szavamra ez, méghozzá egyetlen dobásra. De ha már a két ló elveszett, feltett szándékom volt, hogy megtartom a lószer számokat. Akkor ott a gyémántja, tegye fel! A gyémánt az más, azt soha föl nem teszem, soha. Ehely az ádóját, szólt Athos. Akkor azt ajánlom, tegye fel Planchet. Ezzel azonban már próbálkoztunk, s attól félek nem érdekli majd az angolt. Kedves Athos, szólt D'Artagnan, kimondom kereken, inkább semmit sem kockáztatok. Kár, felett Athos hidegen. Az angolnak pénz van a bőre alatt is. De az áldóját csak egyszer tegyen próbát, egy dobás nem a világ. És ha veszitek? Nyerni fog. De ha mégis? Hát akkor oda a szerszám. Elje fele, egy dobást megkockáztatok, mondta D'Artagnan. Athos tűvétette a fogadót az angol után, és az istállóban akadt rá, majd felfajta szemével a lószer számokat. A legjobb alkalom. Athos közölte feltételeit. A tét, a két lószer szám az egyik ló, vagy 100 arany ellenében tetszés szerint. Az angol gyorsan utána számolt. Két lószer szám külön-külön megért 300 aranyat. Athos tenyerébe csapott. D'Artagnan remegő kézzel kiszórta a kockát, hármat dobott. Úgy elsápadt, hogy Athos egészen megrémült, és csupán ennyit szólt. Gyászos dobást, cimbora! Uraságod, viszi szerszámostul a két lovat. Az angol újjongott. Úgy gondolta, pörgetni sem érdemes, csak úgy szórta az asztalra a kockát, oda se nézett, annyira bízott győzelmében. D'Artagnan pedig félrefordult, hogy ne lássák, milyen gyilkos kedvében van. Ennyi, szólalt meg Athos nyugodt hangja. Egészen rendkívüli dobás. Négyszer, ha láttam ilyet egész életemben. 2-1-es. Az angol odanézett, és leesett az álla. D'Artagnan odanézett, és majd a bőréből bújt ki örömében. Úgy van, éppen 4-szer, folytatta Athos. Egyszer Kréki úrnál, egyszer otthon, vidéki birtokomon, akkor még volt birtokom, harmadszor Trévi úrnál, ahol ugyancsak megcsodáltuk, de egyszer egy kocsmában én dobtam, és 100 aranyamba került meg egy vacsorába. Szóval, uram, szólt az angol, most visszaveszi a lovát. Természetesen, felelte D'Artagnan. És a revans? Abban maradtunk, hogy nem adunk revansot, talán emlékszik. Emlékszem. Inasa átveheti a lovat, uram. Egy pillanat, szólalt meg Athos. Ha megengedi, uram, váltanék egy-két szót a barátommal. Tessék. Athos félrevonta D'Artagnant. Na, gonosz lélek, mit akarsz megint? Kérdezte D'Artagnan. Játszom talán tovább? Nem, de szeretném, ha gondolkoznék egy kicsit. Mind gondolkozzam. Ugye most visszaveszi a lovat? Persze. Rosszul teszi. Én a 100 aranyat választanám. Ugye a lovat vagy 100 aranyat tett a szerszám ellenében? Igen. Én a 100 aranyat választanám. Én meg a lovat. Ismétlem, rosszul teszi, mert mit csináljunk ketten egy lóval? Remélem, nem gondolja, hogy felülök a nyereg mögé, aztán úgy kocogunk, mint a kóborlovagok, ha kilőtték aluluk a fakójukat. Az pedig gyalázott volna, ha gyalogbandukolnék a lova teli vérparipája mellett. Én egy percig se tétováznék, hanem a 100 aranyat választanám. Párizsba kell jutnunk, el kell a pénz. Átosz, én a lovat akarom. Rosszul teszi, barátom, a ló könnyen botlik, kificamítja a lábát, felsebzi a térdét, a ló szénát teszik, valamilyen takonykóros ló után, és már is lőttek a lovának, vagyis a 100 aranyának. A lovat abrakolni kell, a 100 arany meg a ló gazdáját abrakolja. De hogy kerülünk haza? Ej, a nem jóját. Hát az inasaink lován. Aki ránk néz, úgyis nyomban láthatja, hogy úri emberek vagyunk. Szinte látom, milyen szépek leszünk Gebehátron, majd Porthos és Aramis a paripáját táncoltatja mellettünk. Porthos, Aramis! Harsogt át az hahotázva. Tessék? Kérdezte D'Artagnan, sehogy sem foghatta fel, minderül a barátja. Semmi, folytassuk, mondta Athos. Szóval azt javasolja, hogy válassza a 100 aranyat, D'Artagnan. A 100 aranyjal a hónap végéig éljük világunkat. Éppen elég bajunk volt, igazán ránk fél egy kis pihenő. Pihenő? Még mit nem, Athos? Érjünk csak Párizsba, rögtön nyomozni kezdek azután a szegény nő után. Ez igen. Szóval azt hisz, hogy a csikója többet ér majd a nyomozásba, mint a szép aranycsikók. Válassza a 100 aranyat, barátom, válassza a 100 aranyat. D'Artagnan alig várta, hogy beadhassa a derekát, csupán az ürügyet kereste. Most pedig itt volt a kitűnő ürügy. Különben is attól tartott, hogy ha túl sokáig ellenkezik, Athos még önzőnek hiszi. Megadta hát magát, és a 100 aranyat választotta. Az angol azonnal le is számolta nekik. Aztán már csak az indulással foglalkoztak. Békét kötöttek a kocsmárossal, ami Athos régi lován kívül még 6 aranyba került. D'Artagnan is Athos átvette Planché és Grimaud 2 lovát, az inosok pedig gyalogvágtak neki az útnak, fejükön cipelve a nyerget. Bármi gyatra volt is, a 2 jó barát lova hamarosan elhagyták inasaikat, és megérkeztek Kréve körbe. Messziről látták, hogy Aramis mélabúsan könyököl az ablakban, és akár csak szegény Zsuzsi a táborozáskor egyre nézi, hogyan porzik a láthatár.
Aramis, mi az ördögöt csinálod? Kiabált a 2 jó barát.
Na végre, D'Artagnan, végre, Athos, válaszolta a fiatal ember. Azon merengtem, mi gyorsan elsuhannak a világ örömei. Amint elnéztem, hogyan távolodik, és végül hogyan tűnik el a por felhője mögött angol paripám, úgy találtam, ez beszédesen példázza mi múlékonyak földi dolgaink, mert mi az élet 3 szó jól összegezi, erát, ezt, fújt. Hát ez meg mit jelentsen? Kérdezte D'Artagnan. Jól lehet, már felrém lett előtte az igazság.
Azt, hogy ostoba fajankó vagyok, és nem értek az üzlethez. 60 aranyért egy lovat, amelyik, ha elnézem, hogy repül kurtavágtában, és megtesz 5 mérföldet egy óra alatt.
D'Artagnan is Athos szívből kacagott.
Kedves D'Artagnanom, szólt Aramis, ne vegye nagyon zokkon, hiszen szükségtörvény bont, és különben is főképpen én iszom meg a levét, mert ez a hitvány kupec legalább 50 aranyat lopott ki a zsebemből. Ajaj, de legalább az urak tudják, milyen a gondos gazda. Inasaik lován lovagolnak, és a díszparipákat lassan, kíméletesen kötőféken vezettetik.
Épp e pillanatban állt meg az úton egy málha kocsi, az imént bukkant fel amilyen felől. Grimaud és Planché lépett ki belőle, egy-egy nyereg mindkettőjük fején. A málha kocsi üresen volt visszatérőben Párizs felől, és a 2 inas megegyezett a kocsissal, hogy szállítás fejében egész úton ellátják ivóvízzel őt is, a lovakat is.
Hát ez micsoda? Kérdezte Aramis a történtek láttán. Csak a nyereg?
Érti már? Szólalt meg Athos.
Hajszára így jártam én is, barátaim. Valami assukta a szerszámot, nagyjam. Hé, Bazen, hozd ide az urakém elé az új lószerszámomat.
Hát a papocskákkal mit csinált? Kérdezte D'Artagnan.
Másnap meghívtam őket ebédre, kedves barátom, szólt Aramis. Mellékesen szólván pompás az itteni bor. Mindent megtettem, ami csak rajtam állt, hogy alaposan berúgjanak. Akkor aztán a plébános megtiltott, hogy levessem a zubbonyomat, a jezsuita meg arra kért, ajánljam be a testőrségbe. Hát a dolgozat, hangoskodott D'Artagnan, a dolgozat, követelem, hogy töröljék el a dolgozatot. Azóta, folytatta Aramis, vígan élek. Belefogtam egy költeménybe, minden versora egyszótagú. Elég nehéz, de minél nehezebb valami, annál érdekesebb. A téma csiklandós, felolvasom az első énekét 400 sor, egy perc alatt végzünk vele. Még értékesebb, ha nem csupán nehéz, de rövid is, kedves Aramis, szólt D'Artagnan, aki legalább annyira utálta verseket, mint a latint. Ha ilyen a verse, bizisten kétszeres sikert arat. Azon kívül, folytatta Aramis, Szűzi szenvedély lengi át, mindjárt meglátják. Hely az ádóját, barátaim, megint Párizsba megyünk hát. Bravo, készen állok. Viszont látjuk Portost, a derék cimborát. Alig várom. Akár hiszik, akár nem, hiányzik már nekem az a nagy gyerek. Bezzegő egy királyságért sem adta volna el a lovát. Erre mérget veszek. Bár csak láthatnám nyerekben a paripáján. A török császár sem lehet nála kényesebb, fényesebb, annyi szent. Egy órányit pihentek, hogy a lovak kifújják magukat. Aramis kifizette a számláját, Bazent is feltesékelte a málhás kocsira szimboráival, aztán útnak indultak, hogy csatlakozzanak Portoshoz. Már nem találták ágyban jó barátjukat, nem is volt olyan sáppat, mint D'Artagnan első látogatásakor. Jól lehet, egyedül volt, négy személyre terített asztal mellett üldögélt. Incsiklandó pecsenyék, válogatott borok, csodás, gyümölcs, ebből állt az ebédje. Hely, az angyalát! Fogadta őket, és felkelt az asztaltól. A legjobbkor érkeznek, uraim, éppen a levesnél tartok, velem ebédelhetnek. Ho-ho, mondta D'Artagnan, ezeket a butéliákat nem Muszketon lasszója fogta, nem is szólva a többiről, tüzdelt, fricando, bészi, eszek, szólt Portos, eszegetek. Teljesen kiveszi az embert egy ilyen átkozott ficam, átosz volt már ficama? Soha, viszont úgy emlékszem, amikor a Fér utcában hajba kaptunk a bíboros embereivel, és az egyikünk belém döfött, 8-10 nappal a történtek után nekem is ilyen remek étvágyam volt. Csak nem egymaga készült elfogyasztani az egész ebédet, kedves Portos, kérdezte Aramis. Ó, nem, felelte Portos. Néhány urat vártam ebédre a szomszédból, és éppen most üzenték, hogy nem jöhetnek. Most átveszik a helyüket, barátaim, én pedig mit sem vesztek a cserén. Én Muszketon, széket még ide, s még egyszer annyi butéliát. Tudják-e, mit eszünk? Kérdezte Athos 15 perc múlva. Hogy a csodában-e? Válaszolta D'Artagnan. Én tüzdelt borjú pecsenyét articsókával meg velővel. Én birka szeletet, szólalt meg Portos. Én pedig csirke mellett, szólt Aramis. Valamennyien tévednek, uraim, válaszolt komolyan Athos. Mert lovat esznek. Ugyan már, mondta D'Artagnan. Lovat? Utálkozott Aramis. Csak Portos maradt néma. Lovat bizony, igaz-e Portos, hogy lovat? Talán még lótakarót is. Azt nem, uraim, a lótakaró és a szerszám megmaradt, szólt Portos. Bizisten mindannyian megérjük a pénzünket, mondta Aramis, mintha csak összebeszéltünk volna. Tudnélik, szólalt meg Portos, túl szép volt az aló, sokkal szebb, mint a látogatómé, és nem akartam őket megszégyeníteni. Meg aztán a hercegnő még mindig üdül, ugyebár, vitatta D'Artagnan. Még mindig, felelte Portos, azon kívül bizonyisten lehetetlen volt észre nem vennem, mennyire megtetszett a ló a tartományi kormányzónak. Őt is ide vártam délre, többi nemes úrral, nem tehettem, hogy neki ne adjam ajándékba. Ajándékba, kiáltott fel D'Artagnan. Úgy van, ajándékba, mi tűrés tagadás, felelte Portos, mert 150 aranyat úgy megért az aló, akár egy fillért. A fösvény disznó meg alig adta megért a 80-at. Nyereg nélkül, kérdezte Aramis. Ugyan, nyereg nélkül. Felhívom tisztelt figyelmüket, uraim, szólt Athos, hogy Portos csinálta a legjobb vásárt közöttünk. Oly viharosan csattant fel erre a kacagás, hogy szegény Portos egészen megzavarodott, ám de hamarosan elmagyarázták neki, mi a derültség oka, és erre aztán szokása szerint teli torokból ő is velük hahotázott. Akkor hát valamennyien gazdagok vagyunk, kérdezte D'Artagnan. Én éppen nem mondhatom, szólt Athos. Úgy találtam, Aramis spanyol bora egészen különleges. Fölrakadtam hát az inasok málha kocsijára vagy 60 palackot, és ez meglehetősen eret vágott rajtam. Én meg, szólt Aramis, akár hiszik, akár nem, az utolsó fillérig szétosztottam a pénzem a Montdidier templom és az Amiens-i jezsuiták között. Ezen felül egyéb kötelezettségeket is vállaltam magamra, és meg is kell tartanom, miséket rendeltem magamért és az urakért, és a miséket el is fogják mondani, uraim. Nem kétlem, hogy ugyancsak javunkra válnak. És az én tétficamom talán nem került semmibe, azt hiszik? Kérdezte Porthos. Nem is szólva Mousqueton sebéről. Naponta kétszer voltam kénytelen kihivatni hozzá a seborvost. Az meg kétszeres árat fizettetett minden alkalommal. Arra hivatkozva, hogy ez a marha Mousqueton épp abba a fertájába szerzett golyót, amelyiket többnyire csupán a patikáriusnak szoktak mutogatni. Lelkére is kötöttem nyomatékkal, hogy vigyázzon, ilyen helyen többé meg ne sebesüljön. Hát igen, felelte Athos, és összemosolygott D'Artagnannal és Aramisszal. Amint látom, fölöttébb nagy vonalú volt a szegény fiúval. A jó gazda már ilyen. Egy szó, mint száz, folytatta Porthos. Jó, ha megmaradt 30 tallérom. Nekem meg 10, szólt Aramis. Az áldóját, jegyezte meg Athos. Amint látom, a társaságban mi vagyunk a milliomosok. Mennyi maradt a 100 aranyból, D'Artagnan? A 100 aranyomból? Úgy hiszem, először is uraságodnak adtam 50-et. Úgy hiszi? Talán nem. De igaz, már emlékszem is. Aztán 6-ot fizettem a fogadósnak. Annak az állatnak? Hogy adhatott neki 6 aranyat? Hiszen kegyed mondta, hogy annyit adjak. Na persze, én mindig túl jó vagyok. Ezek után mennyi maradt? 25 arany, felelte D'Artagnan. Nekem pedig, szólt Athos, és némi apró pénzt szedegetett ki a zsebéből. Nekem semmi. Bizisten semmi, de minden esetre oly kevés, hogy nem is érdemes hozzátenni a többihez. Számítsuk ki tehát, mennyink van összesen, Porthos? 30 szalér. Aramis? 10 arany. Hát, D'Artagnan? 25. Összesen? Kérdezte Athos. 475 frank, felelte D'Artagnan, aki úgy számolt, akár Archimédesz. Mire Párizsba érünk, lesz belőle még legalább 400, szólt Porthos. Azon kívül a lószerszámok. No, és a testőrlovak? Kérdezte Aramis. Hát az inasaink 4 lovából 2-t előléptetünk, és azokat kisorsoljuk. A 400 frankból kitelik még egy fél ló, azt megkapja valamelyik gyalogszimbora. Ezek után kiforgatjuk zsebeinket, és a maradékot D'Artagnannak adjuk. Neki szerencsés keze van, felteszi a pénzt valamelyik csapszékben, és a többi megy magától. Együnk már, szólalt meg Porthos, kihűl az ebéd. A 4 jó barát most, hogy ilyeténképpen dűlőre jutottak a jövendőjükkel, derekasan nekilátott az ebédnek. A maradék Mousqueton, Bazin, Planchet és Grimaud úrnak jutott.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 28. részét Varga Tamás olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk,
áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. A nagy világon e kívül sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtuk itt, hogy boldogok legyünk. Száj, dalom, száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggetőt, vigasztald a szenvedőt. Száj, dalom, száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Krisztus soha el nem hagyja őt. Ó Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. Mint oldott kivit, hányszor szórta szét szörnyű vihar, lesújtott ránk. Ó, mennyi nemzet fia néz, ma gyűlölködve ránk. Száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Madár, határokon túl
hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió.